Kovács András Ferenc bolondos ének. Lehettem volna tengerész, ismerne minden óceán, mesés sziget, hét kontinens, habverte város, ó, de hány! Rám várna ringó, messzi föld, hová hajó csak elvihet, fogadna pálmás partszegély, napfény és pajkos delfinek. Lehettem volna csillagász, fürkészném éjek mély egét, s ízlelgetném egy-egy bolygó titokba burkolt szép nevét. Tudóssá lettem volna bár, ki sejti már, a föld forog, s ezért a dibdáb dolgokon nagy néha bölcsen fintorog. Lehettem volna bármi más, színész, karmester, üssekő, esetleg festő, űrhajós, költő, vagy lepkekergető. Minden lehettem volna hát, de én lettem. Bolond dolog, hogy egy tudósra, vagy talán egy tengerészre gondolok.
Szeretettel köszöntjük a hallgatókat. Beszélgető társam dr. Kovács Réka Rozália, pszichológus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem adjunktusa. A tegnap este a Marosvásárhelyi Rádió Beszéljük meg esten az iskola, az oktatás problematikáit tárgyalta, és nagyon sok kérdés vetült fel azzal kapcsolatban, hogy vajon hogy állunk mi az oktatással itt Marosvásárhelyen, illetve hát Romániában, nem is csak a városunkban, hanem az egész országban. Dr. Kovács Réka Rozália is jelen volt, megfogalmazta a gondolatait, de hát nyilván nem tudtuk kibeszélni mindazt, ami bennünk van. Réka, hogy telt neked? Mi volt az, ami lecsapódott, vagy ami megmaradt neked így a tegnap esti beszélgetésből?
Szeretettel köszöntelek, Ildikó, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Az esti beszélgetés nagy hatást gyakorolt rám. Utána egyrészt hazafele gondolkodtam azon, hogy én, amit mondtam, jól mondtam, mert tényleg az, ami előre visz, de összességében én nagyon szomorú voltam a beszélgetés után, és nem az volt az érzésem, hogy az oktatás, az oktatási rendszer, a gyakran elhangzott szülő, gyerek, pedagógus hármas, hogy jól van ebben, rendszerben, hogy a helyén van, hogy mindenki elégedett, hanem pontosan az ellenkezője, a hiányok, a nehézségek kaptak hangsúlyt, és összességében így az az érzésem, hogy bár a dolgok haladnak, és csak ugyan nagyon sok pedagógus, vagy akár szülők is próbálnak ebbe a folyamatba belenyúlni, és valami jót kihozni ebből a gyerek érdekében, de mégis úgy tűnik, hogy ez az egész nagyon lassan halad, úgy tűnik, hogy nincs egy általános koncepció arra, hogy hogyan lehet ebből a helyzetből kikerülni, úgy, hogy az oktatási rendszer minden szereplője sokkal elégedettebben jobban érezze magát, az a tudás, ami az iskolában átadásra kerül, sokkal gyakorlatorientáltabb legyen a gyerek életkorához, érdeklődéséhez szabva. Ez volt az általános érzésem az egésszel kapcsolatosan, hogy itt még rengeteg a munka. Talán jelen pillanatban itt Romániában nincsenek meg azok a politikai, tőlünk sokkal magasabb szintű feltételek. Itt elsősorban a döntéshozóknak az elgondolásaira, törekvéseire gondolok, amitől bizony nagy mértékben függ az oktatási rendszer, az infrastruktúra, a pedagógusoknak a fizetése, a pedagógusoknak a továbbképzése, mentálhigiénéje, hogy aztán így összességében a gyereknek jobb legyen az iskolában. Tehát sőt, azt látom, hogy ez a felgyorsult világ, a felgyorsult életvitel, az információ özön, ami ránk zúdul, és nyilván a gyerekekre, pedagógusokra, mindannyiunkra, azt látom, hogy egy plusz terhet tesz az oktatási rendszerre, egy plusz feszültséget megnyilvánul a tanterem falai között is, Ezzel nem tudunk, vagy nehezen tudunk mit kezdeni, mit felnőttek. Nyilván így akkor a gyerekek is, mert hát a rendszernek ők a legkiszolgáltatottabb részesei, szereplői. Mindannyian érezzük ezt a feszültséget, mivel érezzük a feszültséget, sokszor akár szülőként, akár pedagógusként tehetetlennek érezzük magunkat, eszköztelennek. Így ez még inkább növeli a bennünk levő feszültséget, és akkor így nem nehéz elmozdulni abba az irányba, hogy hibást keresünk. Sokszor meg az van, hogy ugye a három szereplők közül valakit kinevezünk bűnösnek, fekete báránynak, és mivel a gyerek a leginkább kiszolgáltatott ebben a rendszerben, és ő az, aki a legkevésbé tudja megvédeni magát, akár következmények nélkül, tehát megpróbálhatja, hogy szembeszáll mondjuk a tanárral, de valószínűleg annak következményei vannak. Így hát a gyerek az, aki a leginkább sérülékenyebben ebben a rendszerben.
Annyira eszköztelenek a pedagógusok is, én ezt látom, annyira máshová helyeződik ebben a rendszerben a fókuszuk, a figyelmük, hogy már-már szinte a gyerek az eszközük arra, hogy valamelyest boldogulni tudjanak ebben a szakmában, de nem úgy, bürokrácia, sok papírmunka, sok pontszerzés, tehát mind-mind rá vannak kényszerülve arra, hogy a gyerekre egy extra terhet tegyenek, azért, hogy valahogy ők is felszínen maradhassanak ebben a faramúci helyzetben, vagy ebben a fonákul működő rendszerben. Szóval én is egyetértek azzal, hogy a gyerek valahogy elveszett a fürdővízzel, kiöntöttük, ahogy a régi mondás tartja, és jó lenne visszafordítani a figyelmet a gyerekre, akiért, ahogyan te is mondtad, a pedagógus, a portás, a takarítónő az iskolában mind-mind azért vannak ott, hogy a gyereknek jó legyen. Valahogy erről feledkezett meg, azt hiszem, mára az oktatási rendszer.
Igen, ne essünk át a ló túloldalára sem, hogy a gyereket teljesen felmentsük, mert azért minél nagyobb a gyerek, annál nagyobb a felelőssége abból a szempontból, hogy hogy van jelen egy közösségben, mennyire végzi el a feladatát. De mégis itt oda-visszahatnak, mint egy nagy hálózat, úgy működik ez az egész rendszer, és a gyerek nehezen tud teljesíteni, nehezen tud kapcsolódni egy olyan helyen, ahol például verseny van. Tehát most gondoljunk arra, hogy ezekkel a megszorításokkal elég sok ösztöndíj lehetőséget eltörültek. Ugye meg van határozva, hogy egy osztályban hány százalék kaphat ösztöndíjat. Na már most nem nehéz arra gondolni, hogy itt a gyerekek egymásnak feszülnek, próbálnak lehető legjobb jegyeket kapni, és nyilván nagy a versengés. Na már most ez valószínűleg nincs jó hatással az osztályközösségre, a kapcsolatokra, és csak ugyan, tehát a pedagógus sok szempontja sem egyszerű. Itt azért kiemelném, hogy sok olyan pedagógust ismerek személyesen, aki a munkaidején felül, a saját erején felül akár, vagy a saját fizetéséből próbál a gyerekeknek, az osztályának, tanítványainak olyan programokat megvalósítani, amire a tanügyi rendszer nem biztosít keretet, de hogy nem adja föl. Tehát sok ilyen pedagógus van, és sok olyan is van, aki képződik a saját költségén, a saját szabadidejéből, délutánjából, hétvégéből vesz el azért, hogy ő tájékozódjon. Ez nagyon fontos minde, hogy ezek egyéni megoldások és általános stratégia, elgondolás kellene például a pedagógusok jólétére, a pedagógusok mentális egészségére, mert akárhonnan nézzük, tehát ezt sokszor hangsúlyozzuk, hogy az oktatási rendszer egy háromlábú szék a gyerek szülő-pedagógus között, de mégis a szülő megbízva a pedagógusban, a szakértelmében, az emberi hozzáállásában a kiskorú gyerekét reggel 8-tól 3-ig, 5-ig a pedagógusokra bízza. Tehát ez azt jelenti, hogy azt az időkeretet a pedagógusoknak kell tudni megoldani úgy, hogy a gyerek abban teljesíteni tudjon és jól legyen. És azt gondolom, hogy ez valahol egy reális elvárás a szülőtől, mert bizalmi alapon működik egyrészt, másrészt meg hát a szülő nem lát bele abba, hogy pontosan mi történik, ki mit mond, milyen gesztusok, mi hangzik el 8-tól 3-ig. És azt látom, hogy speciális helyzetekre, itt most beszélünk az iskolai erőszakról, ugye nem csak a fizikai erőszak, hanem a beszólások, a kiközösítés, a pletykálás. Annyi speciális helyzettel találja szembe magát a pedagógus, amire sok esetben nincs felkészülve. Ott van, a gyerek magával viszi az otthoni problémákat, hogyha vannak. Tehát az, hogy a gyereknek egy adott napon nincs füzete, vagy nincsen házi feladata, ez bizony nagyon sok mindennek a függvénye. És azt látom saját tapasztalat alapján, hogy a probléma megoldás odáig terjed, hogy a gyereket kinevezzük szélhámosnak, lustának, mondjuk egy serdülő gyerek ezt nagyon hamar megkapja, és akkor hibást keresünk, tehát ugye leghamarabb a gyerek a hibás ebben a dologban, vagy a szülő, aki felelőtlen, és azt látom, vagy tapasztalom, hogy bizony sok esetben a pedagógusnak a probléma megoldási lehetőségei odáig terjednek, hogy a szülőt fölhívja, behívja, és elpanaszolja, hogy a gyerek mit tett, mit mondott, nincs házia, le van maradva, és ez nem hibáztatás, inkább arra gondolok, hogy az erőforrásai, a lehetőségei már nem terjednek ki odáig, hogy esetleg egy konstruktív saját megoldást keressen közte és a gyerek között. Vagy nincs ereje már ahhoz, ugye 10 perc van 2 óra között, és sokszor csodálkozom is, hogy egyáltalán a gyerekeknek a nevét hogy tudják megjegyezni, főleg aki több iskolában, több osztályban tanít, mert így áll össze az állása. Bizony tananyaggal, tantervel haladni kell, tehát a pedagógusokon is van egy külső nyomás, ahogy említetted, pontokat kell gyűjteni, azzal fizetésemelés jár, versenyekre kell járni, tehát azért van egy ilyen elvárás, meg hát nyilván ő is szeretné, hogy magasabb legyen a fizetése, és délután ne kelljen másodállás után néznie, vagy rengeteg magánórát bevállalnia. Tehát valahol értem, hogy a pedagógusoknak zöme nem jut el odáig, hogy a gyereknek nincs füzete, a gyerek nem tudja követni az oktatás során a tananyagnak a leadását, de nem jut el odáig, hogy esetleg megkérdezze a gyereket, vagy a szülőt, vagy mindkettőt, de elsősorban a gyereket, hogy mi az, amin változtathatnék, hogy jobban tudj figyelni. Egy városi iskolában főként azok a gyerekek a népszerűek, azokat szeretik úgymond a tanárok, akik nagyon jó képességűek, versenyeken nyernek, haladnak, az iskola számára diplomákat hoznak, és hát ugye az iskolában nagyjából minden tantárgy keretén belül jól teljesítenek. Na már most, a gyerekeknek egy része nem ilyen. Például a művészeti osztályokba gyakran kerülhet olyan gyerek, aki valamiből kiemelkedő képességű. Na már most, ezek a gyerekek általában ezen a futószalagon nem tudnak úgy teljesíteni, megvan egy vagy két kiemelkedő képessége, és előfordulhat, hogy a többi, vagy egy vagy kettő, vagy lehet az összes, az nagyon döcög. Azt látom, hogy ezekhez a speciális igényekhez, speciális nevelési igények, mert például a tehetséges gyerekek is ide sorolhatók, nincsenek fölkészülve a pedagógusok ezekre a helyzetekre, hogyan kell viszonyulni, mit kell tenni egy ilyen egy ilyen gyerekkel, mondjuk egy olyan gyerek, aki alapvetően muzikális, a hangzás, a ritmus az életének alapvető része, mondjuk egy ilyen gyereknek hogy lehetne kémiát, fizikát, ne adj Isten latint, matematikát tanítani úgy, hogy ezt a gyereket elírni a maga nyelvén.
Egy ideális esetben mit gondolsz, milyen lehet az a légkör, az az iskolai rendszer, amiben a gyerek mentálisan rendben fejlődne, és minden egyensúlyban lenne? Hogy rendben legyen az érzelmi légkör, amiben az iskolában részt vesz a gyerek, hogy azt lássa, hogy a pedagógus is jól van, hogy a szülő is elégedett otthon.
Azért mégis a család az elsődleges ebből a szempontból. Az iskolának kétségtelen hatalmas a hatása, sőt, tehát azt is gondolom, hogy a családban a gyerek, amit nem tudott valami miatt megkapni, azt az iskola akár, vagy egy érzékeny pedagógus, egy óvónéni, tanítónéni sok esetben gyógyíthatja, és erre látok is példát bizony. Tehát mégis azért, hogy az első 7 év otthon sok minden a családban eldől. De a gyerek többnyire óvodás korban, de sokan még hamarabb bekerülnek egy oktatási rendszerbe, ott már az formája elsősorban, és gondoljunk arra, hogy a mai családoknak az élete hogy néz ki, tehát sok esetben a gyereket reggel 7:30-kor, 7:30-kor az már szerintem egy jó lehetőség, hogyha valaki 7:30-kor tudja csak betenni a gyerekét az adott oktatási intézménybe, és akkor a szülő elmegy dolgozni délután 4-5-ig, vagy lehet, hogy még későbbig a gyereket utána kiveszi az adott oktatási intézményből. A szülőknek nagy része ilyenkor már fáradt, mire jut idő, arra jut idő és erő, hogy hazamennek, valamit esznek, lehet, hogy még előveszik a házit egy nagyobb gyereknél, vacsora, és jó esetben még belefér az esti mese, vagy ima, és ágyba kell bújni ahhoz, hogy a másnapot ismét lehessen kezdeni. Na már most így néz ki egy általános családnak az élete, és azt gondolom, hogy ezért az iskolának a felelőssége egyrészt, másképp meg a lehetőségei egyre hangsúlyozottabbak. A kérdésedre válaszolva, hogy mi az a környezet, vagy mi az a viszonyulás, ahol a gyerek jól érzi magát, és a mentális egészsége az egyrészt megmaradhat, tehát nem, ez azt is jelenti, hogy nem betegedik meg a gyerek lelke, a gyerek mentális egészsége ugye megmarad. Ez azt jelenti, hogy a gyerek az adott környezetben, az adott kapcsolati hálóban biztonságban érzi magát, tehát ez alapvető, tehát ahol nincs biztonság, ez most lehet család, lehet iskolai környezet, lehet házastársi kapcsolat, bármilyen közösség, ott ez úgy képzelem el a biztonságot, mint a háznak az alapját, tehát erre épülhet a teljesítmény, és bármi egyéb. Tehát a biztonság és a biztonságnak az érzése ez egy olyan helyen valósulhat meg, ahol a gyerek azt érzi, hogy elfogadó a környezete, azt érzi, hogy szeretett teljes légkör veszi körül. Na már most, amelyik pillanatban a gyerek kritikát kap, rossz jegyet kap, ne adj Isten az óvodában fekete pontot kap, de önmagában, tehát ez a külső motiválás, ez a külső megítélés, azt gondolom, hogy a gyerekeket egy készenléti állapotban tartja, innen mérföldekre van az, hogy a gyerek belső motivációból, pusztán kíváncsiságból tesz valamit, vagy tanul. Tehát minél nagyobb osztályú az iskolában a gyerek, ez szerintem annál inkább igaz, hogy ez a külső motiváció, illetve ennek a külső értékelésnek a kiszámítása, hogy tanulok, hogyha holnap felmérőt írunk, ha nem. Tehát ez egyre távolabb kerül, és szerintem ez nagyon sajnálatos, meg önmagában ellentmondó, tehát nem lehet egy környezetet elfogadónak, szeretetteljesnek és abszolút értelemben biztonságosnak nevezni, hogyha igazából bármikor ott van a megítélésnek a lehetősége. Azért nézd, a külföldi iskolákban nem véletlen, hogy az értékelést, még ezt a szóbeli, hogy jó, nagyon jó, nem tudom, stb. Ezeket is kivonják, de éppen ezért a pedagógus ad visszajelzést elsősorban a gyerek kompetenciáira vonatkozóan, mi az, amit a gyerek megtanult, miben jó, miben látják a fejlődését, de nem kap jegyet, tehát nem rangsorolják a gyerekeket, és ez nem véletlen. Az a jó környezet, ahol elfogadják a gyereknek az érzéseit, tehát például szabad dühösnek lenni, szabad sírni, tehát a negatív érzelmeket is ki lehet fejezni. Ez nem jelenti azt, hogy minden viselkedés elfogadott, tehát lehet-e haragudhatok rád, lehetek dühös, de például nem üthetlek meg. Az iskolai környezet ebben nyújthatna nagy segítséget, hogy a gyerekeket segíti az érzelmek kifejezésében, egyáltalán, hogy az érzelmeikhez szavakat rendelni, mert nem minden család életében van benne az érzelmi közlés. Lehet, hogy a szülők is hiány szenvednek ebből a szempontból, és bizony ez lehet egy olyan, amihez az iskola hozzájárul. Nem lehet hangsúlyozni eléggé a kapcsolatokat, tehát a gyerek ugye minél nagyobb, annál inkább egy serdülő gyereknek, egy prepubertás időszakban levő 9-10 éves gyereknek egyre fontosabbak a kortársakkal való kapcsolódás, egyre fontosabb, de nem csak, hanem a szülőkkel a kapcsolat, a pedagógusokkal, és bizony a gyereket elbizonytalanítja az, hogyha ő azt látja például, hogy a szülő és a pedagógus egymásnak feszül, nem értenek valamiben egyet. Egyet mond otthon a szülő, más mond a pedagógus, akár egymásra mutathatnak egy adott helyzetben, vagy lehet, hogy mindenki mutat a gyerekre. Mindenképpen a gyerek biztonságát ez megingatja. Az, ami őt segíteni, az a pozitív kapcsolódás. Tehát ha azt látja, hogy igen, lehet, hogy a pedagógus és a szülő között volt nézeteltérés, de megbeszélték, túlléptek rajta, és most minden lecsendesedett, és én nyugodtan lehetek ebben a kapcsolati hálóban. Szerintem, tehát ugye, hogyha iskoláról beszélünk, akkor itt a nevelés, a mintaadás, ez rendkívül hangsúlyos. Tehát persze van tanterv, és át kell adni információkat, de a gyerekeknek nézd, hogyha visszagondolsz, Ildikó, sok esetben nem az marad meg, hogy egy pedagógus mit mond, milyen információkat adott át mondjuk a fizikával, vagy a magyar irodalommal kapcsolatosan, melyik író mikor és hol született, hanem a szavakon túl az, hogy mondta, csillogott a szeme, vagy éppen lefáradtan mondta. Tehát sokszor a szavakon túli közlés, ami ugye a gesztusokban, testbeszédben megnyilvánul, ez az, ami hat a gyerekre.
Azt hiszem, hogy érzelmileg felkészületlenek vagyunk, lehet, hogy szülőként is és pedagógusként is erre a jó kapcsolatra, mert mi történik nekem, mi a tapasztalatom? Hogyha egy ilyen nézeteltéréskor a tanár fejezi ki, hogy valami probléma van a gyerekkel az iskolában, hogy annak ne az legyen a következménye, hogy hazamegyek a gyerekkel, és akkor mindenféle rosszat mondok arra a tanárra, és ne az legyen a következménye, hogy miután én a tanárral beszéltem, utána az iskola végéig a gyerekem bosszút fog állni a pedagógus, mert nem tudja érzelmileg feldolgozni azt, hogy velem volt egy nézeteltérése. Szóval én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben érzelmileg nem vagyunk felkészítve azokra a helyzetekre, amelyek élesben érnek majd bennünket az életben, az oktatási rendszerben, mert hogy nem tudunk alapvető helyzeteket kezelni, nem tudjuk, hogy kell megfogalmaznunk a gondolatainkat úgy, hogy ne legyenek azok bántóak. És a gyerek mind középen van, tehát ő ezeket mind látja, mind érzékeli, és azt gondolja, hogy ez a módja annak, ahogyan a felnőttek a problémáikat kezelik.
Az esetek többségében az történik, hogy ebbe a problémába beszorulunk. A szülő lehet, hogy vehemensen elmondja, vagy el sem mondja, hogy esetleg mit lát. A attól tartva, amit említettél, hogy a pedagógus aztán bosszút áll a gyereken. Mégis, tehát, hogy azért ezt tudatosítanunk kell elsősorban mi felnőttek, mert ugye mi kellene legyünk azok, akik valahogy megtaláljuk a módját az érettebb viszonyulásnak, hogy a gyerek érdekében, kell a saját magunk határait akár átlépni. És ezért említettem korábban, hogy itt egy nagyon átfogó mentálhigiénés stratégiára van szükség, aminek az a célja, hogy tulajdonképpen minden szereplő ebben a rendszerben jobban érezze magát. Na már most, hogyha ebben a mentálhigiénés stratégiában például belefoglaltatik az, hogy teljesen természetes, hogy időnként a pedagógus a szülő között konfliktus van, vagy a pedagógus a gyerek között konfliktus van a tanulás kapcsán, vagy a szülő gyerek között, vagy a pedagógus igazgató között, vagy pedagógus oszi között. Tehát itt ugye nagyon sok variáció lehetséges az iskolai rendszerben. Itt akkor valószínű, hogyha ez így nyíltan ki van mondva, hogy igen, az élet ilyen, az iskola így működik, hogy sokan vagyunk sokfélék, adott napon akár különböző terheltségi, fáradtsági, magánéleti problémával van mindenki jelen az adott iskolai környezetben, hogyha ezt így kimondjuk, hogy természetes, és azt is kimondjuk, hogy igen, az a fontos, hogy ezt fölismerni, és ami a legfontosabb, és ennek a következő lépése, hogy adni eszközöket a pedagógusok, a szülők és mindenki a gyerek kezébe is, hogy a feszültségét hogyan oldja, a konfliktusokat a különböző kapcsolatban hogyan kezelje. Tehát adjunk konstruktív megoldási lehetőségeket. Ezért fontosak a tréningek, ezért fontosak a különböző workshopok, kiégés megelőző tréningek, nem csak a pedagógusok, a felnőttek számára, hanem bizony a gyerekek számára, mert ez egy nagy mentálhigiénés probléma, hogy egyre kisebb korban érzik a gyerekek azt, hogy kedvetlenek, motiválatlanok, az iskolában, ami történik, nem dobja föl, és hazamegy, és igazából olyan, mint egy növény, tehát ki van csavarva, és ez nincs rendjén. Sok szinten kellene arra gondolni, hogy beavatkozni, ameddig nincs egy általános, egy országos stratégia ezzel kapcsolatosan. Azt gondolom, hogy az iskolák nagyon sokat tehetnek, egy érzékenyebb iskolapszichológus, egy érzékenyebb iskola igazgató, és erre vannak példák bizony, hogy iskolák próbálják ezt megoldani, és amikor mentálhigiénés stratégiáról beszélek, akkor ilyen tevékenység gondolok, hogy szakembereket hívnak, akik különböző témákban előadást tartanak, szülőknek, pedagógusoknak, együtt szülőnek, pedagógusnak, külön a gyerekeknek, stresszkezelés, konfliktuskezelés, kommunikációfejlesztés, hogyan kommunikáljunk úgy, hogy másikat ne döngöljen fölbe, de azért elmondjam, amit szeretnék. És ami ugye egy nagy probléma, az a különböző függőségekhez való viszonyulás, és azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a gyerek jól érezze magát, ahhoz elengedhetetlen, hogy a körülötte levő felnőttek, akár a szülő, akár a pedagógus nagyjából jól érzi magát a magánéletében, és ez alapvető, mert hogyha valakinek a magánélete nagyjából nincs egyensúlyban, akkor ez még akkor is, hogyha ő nem szeretné, ez tükröződik. Tehát a felnőtteknek ez elsődleges felelősségünk, hogy jól érezzük magunkat a bőrünkben, próbáljuk meg a problémáinkkal szembenézni, ehhez viszonyulni, és egy nagyjából, még hogyha nem is lehet nyilván egy tökéletes, de egy nagyjából egy egyensúlyt tartani az életünkben, ez az elsődleges, mert hogyha ez megvan, akkor ennek fényében viszonyulunk a gyerekhez. Hogyha például a pedagógus már ingerülten megy be, fáradtan, netalán kiégve megy be az osztályba, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy például a magyar irodalomnak a szépségeiről csillogó szemekkel és lelkesedéssel tud beszélni, vagy a kémia, vagy a fizika bármilyen témájáról. Ez az elsődleges. A másik pedig, hogyha érzem, és azért azt hiszem, hogy itt most ebben a mostani helyzetben elsősorban egyéni megoldásokra lehet gondolni, vagy helyi megoldásokra, amikor egy iskolában egy érzékenyebb, aktívabb iskolaigazgató például külön pályázat keretén belül gondoskodik arról, hogy az iskolában különböző mentálhigiénés tevékenységek fussanak. Itt arra gondolok, és erre láttam példát is, hogy különböző szakembereket hív meg, aki az iskolában fölmerülő aktuális problémákban próbál segíteni, akár egy műhely keretében, akár előadás keretében. Itt láttam példát arra, hogy konfliktuskezelés kapcsán volt előadás, meg műhely, kommunikációfejlesztés kapcsán volt műhely, a különböző függőségekhez való nyúlás kapcsán volt műhely, és bizony egyrészt egyrészt a tudatosság, hogy minél több információnk legyen ezekkel kapcsolatosan rendkívül fontos, másrészt meg, amint említettem, a személyes egyensúly, ami biztos vagyok benne, hogy a gyerekre valamilyen formában átragad.
Vajon hogyan reagál a szülő, amikor a gyerek kifejezi, hogy ő mivé szeretne válni? Milyen gyakran örülünk annak, hogyha ő például azt mondja, hogy kukás autóvezető szeretne lenni, vagy olyan szakmát mond, ami nem annyira elismert a társadalmunkban, és akkor jön egy negatív visszajelzés felé, hogy ez nem elég, és akkor a gyerek megint átprogramozza magát egy olyan irányba, ami nem biztos, hogy neki annyira kedvező, vagy annyira érdekes. Erről mit gondolsz? Hogyan érdemes reagálni arra, amit a gyerek szeretne, amit a gyerek megkíván az iskolája során? És hát nyilván nem minden szakma követel meg annyi tárgyi tudást, vagy annyi információt, mint amennyiről úgy gondoljuk, hogy bele kell szuszakolni a gyerek fejébe.
A gyereknek a vágyait talán annak függvényében kell kezelni, és ehhez viszonyulni, hogy ő éppen hány éves. Ugye a kukásautó vezető gyakran így 4, 5, 6, 7 éves korra tehető, amikor például az én gyerekeim kaptak egy nagyon szuper kukásautó legót, azt összerakták, és akkor nyilván innen jött a vágy, hogy milyen jó lenne ezt amúgy a való életben is vezetni. Azt hiszem, hogy mit fontos, és ami talán egy helyes viszonyulás akár a szülők, akár a pedagógusok részéről, hogy amikor a gyerek kifejezi a vágyát azzal kapcsolatosan, hogy ő mi szeretne lenni, akkor nem az az első reakcióm, hogy ó, hát ez butaság, ez nincsen megfizetve, tehát talán ilyenkor az a segítség, hogyha próbálok föltenni egy annyi éves szemüveget, ahány éves aktuálisan a gyerekem. Tehát, hogyha mondjuk a kislányom ezt mondja 8 évesen, hogy én bolti eladó szeretnék lenni, akkor ne az legyen a reakcióm, hogy ó, hát igen, hát én az arra gondoltam, hogy te orvos leszel, vagy tanár leszel, mert ez a felnőtt gondolat, és a másik, hogy ez nem a gyerekről szól, hanem lehet, hogy az én elfojtott vágyaim, vagy a bennem teljesült pályaválasztási álmaimról szól inkább, hanem a gyereket próbáljam megérteni azzal kapcsolatosan, hogy mi az a belső vágy, mi az a belső elképzelés, ami azt mondja neki, hogy bolti eladó szeretnék lenni. Mit tennél? Mi az, amit szívesen tennél? Hogyan rendeznéd az árut? Mi történne? És akkor itt erről már lehet beszélni, és bizony itt a gyerek, ami szerintem a legfontosabb, hogy azt érzi, hogy az ő kis elképzelése megvan hallgatva, nincsen lesöpörve, és teljesen természetes következménye lehet akár ennek, de amúgy is, hogy jövő héten már teljesen más szeretne lenni.
Kedves Réka, nagyon szépen köszönjük, ennyi fért a mai cserebogárba, de jövő héten folytatjuk, hiszen ez egy tág téma, akár utopisztikusan, akár a realitásra alapozva, tudunk még ebben a témában sok mindent mondani.
Hát igen, és bízunk benne, hogy egy nagyon picit, hát hogyha hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy akár a saját életünk, de a hallgatóknak az élete egy picit jobb legyen, egy kicsit előre mozduljon, és én azt hiszem, hogy akkor van jó világ, nem csak iskolai rendszer, hanem összességében, hogyha mi, akik kis hangyánkként benne rohangálunk, jól érezzük magunkat.
Köszönöm szépen a kedves hallgatók megtisztelő figyelmét is. Cserebogárral legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Dr. Kovács Réka Rozália pszichológus, a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa akkor is velünk lesz. Ha tehetik, tartsanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádióval. Én Ila Ildikó vagyok, minden jót kívánok!
Kovács András Ferenc bolondos ének. Lehettem volna tengerész, ismerne minden óceán, mesés sziget, hét kontinens, habverte város, ó, de hány! Rám várna ringó, messzi föld, hová hajó csak elvihet, fogadna pálmás partszegély, napfény és pajkos delfinek. Lehettem volna csillagász, fürkészném éjek mély egét, s ízlelgetném egy-egy bolygó titokba burkolt szép nevét. Tudóssá lettem volna bár, ki sejti már, a föld forog, s ezért a dibdább dolgokon nagy néha bölcsen fintorog. Lehettem volna bármi más, színész, karmester, üssekő, esetleg festő, űrhajós, költő, vagy lepkekergető. Minden lehettem volna hát, de én lettem. Bolond dolog, hogy egy tudósra, vagy talán egy tengerészre gondolok.